a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva Pál apostolnak a Korintus beléhez írott első levele 10. részében. Az első verstől olvasom. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. Imádkozzunk! Hálásak vagyunk, édesatyánk, azért a kegyelemért, amelyel kijelentetted magad nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy amíg az ősök nem láttak mást, csak a kősziklát, hogy víz fakad belőle. Mi tudjuk, hogy valami különleges dolog történt ott. Sokkal több volt ott, mint egy kőszikla. Maga az Úr, ami követte a népet a pusztában. Annyi minden valamit nem látunk annak, ami. Annyi minden van az életünkben, és annyi történés, amit nem értünk a maga mélységében és valóságában. És nincs senki, aki kinyitná vagy rányitná a szemünket a látásra, hogy mikor, mi történik velünk, és hogy vagy ott a mi történéseinkben. Arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, édesatyánk, Jézusért. Hogy a hit szemével lássunk, és a hit értelmével, a lélek bölcsessége szerint értsünk. Köszönjük, hogy kegyelemre ítéltél. Köszönjük, hogy a halálos bűnök elkövetése után te jelentetted meg, hogy megbocsátottál a Krisztusban. Köszönjük, hogy azóta is folyamatosan megszólítasz bennünket, és a szívünkre beszélsz. Hogy te vagy, aki elevenen tartod a hitünket. Te vagy, aki vigyázod a szívünket. Kérünk téged, hogy a te mai elhangzó igéd hadd maradhasson meg a szívünkben. Tégy készé, hogy abból el ne ejtsünk semmit a földre. Amen. Pál apostolnak a Korintus beléhez írott első levele 5. részében, a 7. vers 2. felében így szól az élő Isten üzenete. Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus, megáldoztatott értünk. Valószínű felfedeztétek már az Ószövetség és az Újszövetség különleges párhuzamait. Ahol valami történik az Ószövetségben, és mint egy jóval később, valami teljesebb történik az Újszövetségben. hogy nyilvánvaló legyen, hogy az ígéretek Jézus Krisztusban lesznek igenné és ámenné. Az Ószövetséget a Biblia egy helyen így összegzi, hogy teli van a valóság árnyékával, de a valóság maga majd a Krisztus. Ezért az Ószövetségben minden történés egy ígéretet hordoz a beteljesedés felé. Amikor elviszi az élő Isten Jákobot Egyiptomba, és ott telepszik le a nagy családja, akkor az életért vitte oda őket az élő Isten. Éhínség a földön, Egyiptomban van élettér. Pontosan tudja Isten, hogy ebből az élettérből majd a bűn. Hogy csinál rabságot? Mert a bűn mindig mindenből rabságot csinál. És így történik, hogy Izrael, aki elment az életért, egyszer csak azt tapasztalja, hogy fogoly. Hogy rabként bánnak vele, hogy szolgálvá lett. Az életért ment, és Istennek mégis azt tetszett, hogy életteret, azt hagyott nekik. Aztán eljön a perc, amikor azt mondja, hogy nem ez volt az én végső akaratom. Az akaratom az, hogy megerősödve, amikor csak egy család volt, néppé gazdagodva, megmutatom a világnak, megmutatom Egyiptomnak, megmutatom ennek a nagy családnak, hogy én vagyok a tökéletes Isten. És egy különös dolgot cselekszik az élő Isten, megmutatja a maga hatalmát a fáraónak. Közben a saját népének is. Megmutatja az egész világnak, megmutatja az úgynevezett történelmek előre. Gondoljátok el, hány ezer éve történt. És mind a mai napig az Isten megmutatja az ott és akkor végrehajtott dolgain keresztül nekünk a véghetetlen hatalmát, a tökéletes istenségét. Amikor elrendeli majd Mózessel, hogy vigye ki ezt a népet Egyiptomnak a földjéről, egy végső döntésben elrendeli a páska báránynak az áldozatát, és ott először beleírja a népnek a szívébe, hogy mit jelent az áldozati vér értéke. Másképp írja be, mint a pogányok szívébe iratott, mert azok is áldoztak embereket is, ha kellett, és ott is volt véres áldozat, de itt arról beszélt, hogy nem esetleges, hanem nyilvánvalóan. Az Istennek csapása azon, és ítélete, akin nincs megvédve a bárány vér által, és Isten tökéletes védelme azokon, ahol a bárány vér a szemöldökfámban. Ez az első és félelmetes valóságát tett bizonyítéka annak, hogy Isten az egyetlen igaz, aki cselekszik, aki megkülönböztet, akinek hatalma van elkülöníteni és megmenteni, aki azt mondja, vér alatt van. Nem kevesebb történik, mint egy hosszú élet úton keresztül, századokon és ezeken keresztül készíti elő ezzel a Jézus Krisztus, mint Isten báránya vérének áldozata értékét. Mert ez fog történni. El kell jutni az ideigvalótól az örökkévalóig, az ideiglenestől az állandóig, az újra ismételni kényszerített állapotból az egyszeri tökéletes áldozatig, a Krisztuséig. És neveli a népet, és akik velük kapcsolatba kerülnek, neveli a pogányokat, akik majd azon a módon kívánnak élni, ahogy tanítatott az Isten népe, hogy előkészítse a nagy áldozatot, és annak az értékét. Az új szövetségben keresztelő János, aki a messiás útkészítője, elmondja, hogy aki közénk jött, az Istennek ala bárány, aki elveszi a világ bűnét. A földi előkép, Izrael, a néppel, a szövetséggel, a szent sátorral, a templommal, az áldozattal, a papsággal, árnyék, amelyik eltűnik a teljes délben. Hiszen a világ világossága, Jézus Krisztus elérkezett, és ennek nincs árnyéka. És így mondja a Szentírás, ő benne lett igenné és ámenné. Istennek minden ígérete. Hoz egy tökéletes áldozatot. Hoz egy tökéletes szövetséget. Éppen azért, mert Jézus Krisztusban megérkezik a teljesség. Éppen azért az élő Isten megtartja az Ószövetségnek azt a fajta belső rendje tanítását, amíg a világ világ, amit ma sokan szeretnek leírni, hogy nincs Ószövetség, már van új. Nemrég hallottam egy beszélgetésben valakitől, egyházi embertől, hogy az Ószövetség úgy, ahogy van, kidobható, hamis, hazug. Nemrég történészek azzal a felfedezéssel álltak elő, hogy Jerikó 300 éve porba hult, mire Izrael odaér Jerikó városához. Nincsenek kőfalak. És ha nincsenek kőfalak, vajon akkor mi omolhat még le? És ilyen és ehhez hasonló érvek alapján azt mondják, hogy hagyjuk az Ószövetséget. Erősen tiltakoztam. Református hitünk, kristálytiszta tanítása, hogy az Ó és Új Szövetség összetartozik, bonthatatlanul. Hadd mondjam, bonthatatlanul. És mondom mindenkinek, bárki bármit gondol, tanult, hallott vagy hisz, bonthatatlanul, mert az élő Isten benne nincs változás és változás árnyéka. És mert kezdettől fogva az élő Isten az Éden kertje történetében ígéretet ad, az ígéret pedig Jézus Krisztusra vonatkozik, aki asszonytól született, és lesz a szabadító, elbonthatatlanul építkezik az élő Isten a látható szövetség, a látható kiválasztás, a látható és hallható ígéreteken keresztül Jézus Krisztusig. Bonthatatlanul. Az, hogy emberek népeket, népcsoportokat nem szeretnek és gyökértelenteni kívánják. Mindig a gonosztól van. Mindig a gonosztól van. Tessék egyszer nagyon komolyan venni, halálosan komolyan, hogy az élő Isten a kijelentésnek Istene, az élő Isten a teremtő és gondviselő Isten, az élő Isten az ígéretet adó és beteljesítő Isten, aki elkezdte és bevégzi, a bevégző Isten. Ezért az ő kijelentése kezdettől fogva végig megáll. Pál apostol különös hangsúlyt fektet arra, hogy Korintusba, a pogány Korintusba elmondja a zsinagógába, hogy a mi atyáink. A mi atyáink felhő alatt mentek. Mindnyájan. Az előző alkalommal elmondtam, de itt egyszerűen annyira teli vagyok hálával az Istennek, hogy nem tudok hallgatni róla. Tudjátok, mit jelentett az, hogy egy nép felett megjelenik az élő Isten felhőben. És attól kezdve nem a hitnek vakmerősége az, hogy van, hanem csak föl kell tekinteni. És van. Ott van. Mondhatom, itt van. Ha a felhő oszlopba ment, nem felettük, előttük. Ő, akit lehet követni. De amikor Egyiptom támadja őket, beáll mögéjük. Szeretném megkérdezni, létezik olyan hadsereg, amit egy felhő megállíthat? Létezik. Minden hadsereg megállítható, ha Isten van a felhőben. Olyan védelem, olyan biztonság adó, hogy oltalmam az Isten. Ki mit akar eltörölni? Azt mondja, hogy most pedig minket a bizonyság felhője vesz körül, hogy az élő Isten, uralkodó Úr, és aki hitt benne, meg nem szégyenült. Azt mondja Pál, hogy a mi atyáink egy felhő alatt voltak. A tengeren mentek keresztül a vízen, ahol kőfalként álltak a vizek. Kriváljomnak van egy könyve. Ő még a 60-as évek orosz irodalmának az úgynevezett klerikális uralkodást és az úgynevezett egyházi gondolkodást megdönteni készült orosz klasszikus ideológus. Leírja azt, hogy milyen lehetetlen volt, hogy a Vörös tengernél kőfalként álljanak a vizek. Kérem, tegnap is lehetetlen volt, ma is lehetetlen, és holnap is lehetetlen, hogy kőfalként álljanak a vizek. Ott és akkor, amikor az élőisten úgy döntött, hogy ott ad utat, ahol amúgy nincs, ott kőfalként álltak a vizek. Egy fizikus próbálta bizonyítani, hogy lehetetlen. Hogy az nem keleti meleg szélnek kellett volna fújni, hanem északi szélnek kellett volna fújni, hogy megfagyjon a víz. Azt nem szárítani kellett volna, mert a száradak ugyan minden párával lesz. Hogy állhatnak a vizek? Ha ott lett volna, ha ott lehetett volna, akkor megtapasztalta volna, hogy mindenek fölött való Úr az Isten, és kőfalként álltak a vizek. Annyira kőfalként álltak a vizek, hogy bátor volt Egyiptom a teljes hadseregével utána menni Izrael fiainak. Csak elhangzik a szó az Istené, üsd meg a pálcáddal a tengert, és visszatérnek a tengernek habjai. És lovast lovasával tengerbe vesztett ugyanaz az út, ahol nemrég még kőfalként álltak a vizek. Ha az Isten népe szabadulásáról, az Isten népe útjáról van szó, akkor az Isten megteszi mindazt, ami neki lehetséges, nem nekem, és nem neked. De ott is utat ad, ahol amúgy nem lenne. Ott is menedéket, ahol amúgy csak veszedelem lenne. Kaptam egyszer ajándékba egy névnapi köszöntősre egy kis képet. Nagyon szeretem, ott van az íróasztalomon. A kép a következőképpen néz ki, hatalmas macska fejek, hatalmas macska szemek, látszik a szájukon, a szemükön, hogy éhesek és enni akarnak. És egy pici kis egérfogó ágy, ott egy egérke, egérfogal papucs, és az egér éppen leszáll. Hatalmas sajt ott mellette. Az ige a következő. És asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Felhő alatt, ahol az Úr van a felhőbe. Úttalan úton, ahol az út maga az élőisten kegyelme. És egyszer eljön Jézus, és közli a következőt. Én vagyok az út. Én. nem csak megcsináltam, hanem ki hisz bennem, akiért az életemmel, a véremmel fizettem, és azt mondtam, hogy te az enyém vagy, hogy téged a mennybe az Atya rólam nevez, a Krisztusé, a megváltóé, a szabadítóé, a fiamé, az Istené. Én vagyok az út. Párhuzamok. Ahogy ott és akkor, úgy itt és most is. Meg van készítve a szabadulás útja, mert a szabadító elküldetett. Nem Mózes, sokkal nagyobb van itt, maga a Szentlélek. Azt mondja, hogy egy lelki eledelt ettek, és minden itt akar a lelki kősziklából, amely követte őket, és a kőszikla maga Jézus Krisztus volt. Tudjátok, volt egy másik beszélgetés, nekem kellemetlen beszélgetéseim szoktak lenni, nem tudom miért, valahogy ingerlem azokat, akik nem hisznek Jézusba. Hogy meg őrülnek tőle a Golgota keresztjéről merek beszélni. De a Golgota keresztje tulajdonképpen egy pribékfa. Egy ítéletre felállított fadarab. Tehát egészen más jelentéssel bír, ha Jézus Krisztus függ rajta. Egész más, amíg a világnak ez semmit nem jelent, addig ezen a fán elhangzik a világtörténelmet megfordító, a mindenség erejét, irányultságát megfordító szózat. A helyreállító munkát, Atyám, elvégeztem. Bocsánatodat szereztem, mert haragodat magamra vettem. Elvégeztetett. És azóta egy olyan dolgot cselekszik, hogy az övéi, azok ezen a golgotai fordítóponton a Szentlélek a hatalmából egyszer csak felfedezik az értelmükkel, hogy mi a különbség a jó és a hamis, a rossz és a káros, és az életre való között, fölfedezik a szent és szentségtelen való, között való különbséget. Semmi sem mutatja annyira mennyei és földi természet kettéválását, mint az, hogy Jézus Krisztus a Golgota keresztjén megáldoztatott. Ott válik ketté minden fogalom. Jó az, ami az üdvösségedre való. Rossz az, ami a kárhozatot munkálja. Jó az, ami a Krisztussal való közösségre munkál. Rossz az, ami a Krisztustól elszakít. Jó az! Tetszik érteni, hogy kap az emberiség egy stabil mértékegységet. Egy mennyeit, egy állandót. Mert a Földön is azt mondják, hogy a rossz mindig attól függ, hogy minek kategorizálják a jót. Tényleg attól függ. A mennyei életre hasznos vagy haszontalan, káros vagy értékes, ez a mérce. Amit ő teremtett, az jó és hasznos, amit ő cselekszik, jó és hasznos, így mondja a Szentírás. Minden jó és tökéletes adomány onnan felülről száll alá. A kérdést most már föl lehet tenni. Drága kedves testvérem! Olyan dolgokat cselekszel-e itt a földi életben, ami az üdvösségedet, a Krisztus Jézussal való élő közösségedet mozdítja elő, vagy olyan dolgokat cselekszel, ami a kárhozatodat és az Isten nélküliséget mozdítja elő. Rögtön meg tudod mondani, hogy Isten szerint, amit te csinálsz, hogy élsz, jó vagy rossz? Szent vagy szentségtelen? Tiszta avagy tisztátalan. Egy lelki eledelt ettek, mennyei eledelt ettek. Így mondja egy helyen a Biblia, hogy angyalok eledelét ették. Majd 40 évig. Nekünk kettős ellenséget adott az Isten. Kettőt. Nagyon sokan az egyikkel élnek, a másodikkal soha. Az egyik az ő igéje, az ő beszéde, amelyiknek, most ne haragudjanak, nem tudom jól megfogalmazni, az energiái alkalmasak arra, hogy stabilizálják a lelket, megbátorítsák a hitet, döntéseket merjen hozni, jó döntéseket a szív, megerősíti az embert a hitben járásra. Valami elképesztő energiabomba, mondanák a maiak. Csak az tényleg az. Csak a másik dolog így hangzik, hogy van nekem eledelem, hogy cselekszem a mennyei atyám akaratát. Hát igehallgatónak igehallgató vagy. Ez olyan dolog, hogy elmentél a boltba, és egy nagy-nagy szatyorral bevásároltál. Nem fogsz éhe halni? Van eledeled? Hogy? Ne itt egy szatyorra. És? Mikor eszed? Azt mondja Jézus, az engedelmességben. Akkor válik erővé. Akkor válik hatalommá. Amikor cselekszed a mennyei atya akaratát. Egy sereg ige hallgató embernek nincs belső bizonysága, hogy melyne dolgokat cselekedett velem az Isten. Azt tudja elmondani, jaj, te jókor szólt. És? Olyan jó éket mondott. És? Úgy tudtam, mire van szükségem. És? És megerősödtem, és hatalmas dolgokat cselekedett általam, mert engedelmeskedtem neki. Vagy megváltoztatott mindent bennem és körülöttem. Miért? Mert engedelmeskedtem neki. Az engedelmességnek békessége van, az engedelmességnek öröme van, az engedelmeskedésnek hálája születik. Az igehallgatásnak nem. Annak öröme születik, meg reménysége. Vigasztalása. De amikor cselekedni kezded akaratát, akkor azt mondhatod, hogy és ettem a mennyei eledelből, és megerősítettem, és végrehajthattam az én mennyei atyám akaratát. Ó, mely boldog vagyok vele. Mert kétség kívül, amikor cselekszed az akaratát, akkor ott sohasem maradsz egyedül. Az atyának engedelmeskedő élet mindig a Krisztussal együtt munkálkodó életté lesz. Így mondhatja Pál, betöltöttem az engedelmes életemmel mindazt, ami híja volt a Krisztus szenvedéseinek. Isten nem az volt a célja Izraellel, hogy amikor megszabadítja, vagy a páska bárány vérével megfesteti a vért, hogy mindenki megfesse. Ez volt az úgynevezett első engedelmesség. Hogy hittel elhitte, hogy a pusztító angyaltól a bárány vér megvédi. Ez a hitnek cselekedete. De Isten nem azt akarta csak, hogy ki legyen festve a ház bárány vérrel, azt akarta, hogy indulj! Gyere! Elviszlek valahonnan valahova. És ettől kezd a hitnek útján járni fogsz. Ugyanígy van az újjászületéskor. Elfogadod, hogy Jézus az Isten báránya érted megáldoztatott. Hálás vagy, hogy bűneidnek bocsánatát kaptad. és az örök élet reménységét. De nem ez a végcél. Akkor kezdődik az, hogy és most pedig jössz, és jársz velem. Jössz utánam. Ahogy ott a felhő, úgy ma a Szentlélek. Ő vezet, elvezet minden igazságra. Megtanít minden igazságra. És közben ő, aki vígasztal, és ő az, aki élővé teszi a kapcsolatodat Jézussal, és vérvédelme alatt tart. Tudod, hogy neked tilos félned és rettegned bármitől is? Tudod, hogy nincs jogod hozzá? Tudod, hogy téged, az élő Isten, hányszorosan védett már le? Azt mondja először is, bele vagy írva a kezembe. A becsukom, kifér hozzád. Én magam vagyok a rejteked, az oltalmad. Ha kell, oltalom a hőség idején, ha kell, a békesség forrása a nyomorúság idején, és ha éhség van, és megtartalak és eltartalak téged. Nem engedem hozzád férni az ellenségedet. Kiabálni kiabál. Bűvészkedni bűvészkedik, de a lelkedet, ami az enyém, nem adom ki a kezemből. Ne félj, mert veled vagyok. Ne félj, az enyém vagy. És senki ki nem ragadhat a kezemből. Ezért kövesd az akaratomat. Az igénbe elmondom, szent lelkemmel megértetem, és engedelmességre késztetlek téged. Befejezem. Spurgeonnek volt egy imádsága, a következőt imádkozta. Uram, ahogy szoktuk, ismét a kisebbik részt megcsináltuk. Eljöttünk ide, reménykedve, hogy jössz, hogy újra jössz, hogy szólsz, de nem csak szólsz, hanem szólítasz. Reménykedve, hogy meghallhatom, mert hallhatóvá teszed, és megérthetem, hogy mit akarsz. Csak azt kéred, hagyd, hogy szeresselek. És majd közben megtanulsz szeretni. Imádkozzunk. Olyan értelmetlennek tűnik, Uram, a szó, amikor azért hálát adunk, hogy de jó, hogy benned nincs változás, vagy változás árnyéka. Aki ott és akkor szóltál, ugyanaz vagy most is. Aki ott és akkor szerettél, ugyanaz vagy most is. Aki ott és akkor vezetted a népedet, ugyanúgy vezeted most is. Ahogy ott a szívükre beszéltél életeknek, és hittek neked, és hitből követtek téged, ugyanúgy cselekszel ma is. Szólsz, hitet ébresztesz, hogy hitből követhessünk téged. Most már tudjuk, hogy Jézus Krisztusért, ami megváltónkért vagy irgalmas és kegyelmes hozzánk. De hiszen ott is ott volt, mint örökkévaló. Szomjas szívünknek csak te vagy a szomjoltója. az éltetője. Bűnökkel küszködő lelkünknek. Csak te vagy a tisztítója és oltalmazója. Tisztíts meg egészen bennünket Jézusért. És eleveníts meg bennünket egészen Jézusért. Drága szerető édesatyánk. Amen. Székhelyéről lenéz a föld minden lakójára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Aki ezt mondta, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Amen.